Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Érdről, a Partizán 2025-ös tavaszi turnéjának soron következő állomásáról. Nagyjából egy év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, sőt, hogyha Súlyog Tamás köztársasági elnök az eddigi gyakorlatnak megfelelően a legkorábbi időpontra helyezi a választás kiírásának a lehetőségét, akkor gyakorlatilag már egy hete benne vagyunk a választási kampányban. Éppen ezért a turné során is alapvetően olyan településekre és olyan problémákra próbálunk fókuszálni, amelyek a szerkesztőség meggyőződés szerint alapjaiban határozza majd meg azt, hogy ki húzhatja be a következő választást, vagyis, hogy mely választói csoportokat kell mobilizálni leginkább ahhoz, hogy sikerrel tudjon majd kormányt alakítani, vagyis, hogy megfelelő mandátum többségre tegyen szert az új parlamentben. A mai adásunkban Kovalcsik Tamással, a választási földrajz szakértőjével, illetve a politikai vetület egyik állandó vendégével beszélgetek, illetve Schulz Nóra, politikai tanácsadóval, a belépési küszöb műsorvezetőjével. Köszöntöm is őket az adásban, sziasztok, köszöntelek benneteket.
Sziasztok.
Szervusztok.
Azonnal belevágunk a téma kitárgyalásába, előtte azonban még gyorsan fölhívnám a figyelmet arra a kötelező körömre, hogy hát természetesen továbbra is gyűjtjük az adó 1%-okat. Tavaly rekordmennyiségben ajánlottátok föl nekünk az 1%-okat, ami lehetővé teszi azt, hogy például idén turnét tudjunk csinálni, hogy a politikai események sűrűjében ott legyünk, hogy országosan bejárjunk minél több témát, és ezt szeretnénk tenni jövőre is, hiszen nyilvánvalóan egy rendkívül kiérezett küzdelem lesz majd, amelyből szeretnénk a lehető legtöbbet bemutatni a számotokra. Úgyhogy arra kérlek téged, hogy ha fontosnak tartod a munkánkat, és szeretnéd, hogy jövőre még aktívabb legyen a Partizán, akkor kérlek, hogy az adód 1%-ával te is járulj hozzá ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjuk végezni a munkánkat. Ha nem vagy benne biztos, hogy tudod ezt megtenni, a leírásban megtalálod azt a linket, amelyen keresztül végigvezetünk a teljes folyamaton. Előre is köszönöm, hogyha nekünk adod az 1%-odat, és különösen köszönöm, hogyha ismerősödet, barátaidat, családtagjaidat, munkatársaidat is ráveszed arra, hogy nekünk adják az 1%-okat. Emellett pedig még el akarom mondani azt, hogy a jövő héten folytatódik a turné, és ezúttal majd Dunaújvárosba érkezünk, hogy pontosan milyen témával érkezünk, és milyen programokat kínálunk majd a dunaújvárosiaknak, azt a turné.partizán.hu oldalon, a leírásban található linken keresztül meg tudod nézni te magad is. No, hát akkor forduljunk rá a mai napra, Nóra Tamás. Elsőként mi más is tudnál kérdezni benneteket, mint a csütörtöki Orbán Viktor interjúról. Ugye az Ötben, az Öt YouTube csatornáján Hont András, az Öt főszerkesztő alapítója kérdezhette nagyjából egy órában Orbán Viktort. Az ő elmondása szerint nagyjából pár órája volt fölkészülni az interjúra, meglehetősen rapid módon jelentkezett be ez a lehetőség hozzájuk. Érte sok kritika, mi is elemeztük Ruf Bálinttal rögtön az interjú után az elhangzottakat. Most nem az újságíró szakmai megítélésére lennék kíváncsi az interjúnak, mert szerintem arról már sokat beszélgettünk. Sokkal inkább az érdekelne, hogy számotokra politikailag mi volt a legérdekesebb az interjúban, miben éreztétek azt, hogy valami olyasmit árult el, akár Orbán Viktor, akár maga ez a felállás, ami bővítette az ismereteiteket, vagy adott esetben új ismereteket nyitott meg arra vonatkozóan, hogy mire érdemes figyelni a választási kampányt illetően. Elsőként Nóra.
Én alapvetően azt gondolom, hogy nyilván minden ilyen YouTube videónak, interjúnak most kiemelt szerepe van. Van egy ilyen értelmezés a nyilvánosságban, ami alapvetően a, már akár a Trumpnak a új megválasztását is az szerint keretezte, hogy itt a különböző ilyen véleményvezéreknek, különösen mondjuk a Joe Rogannek, meg más ilyen YouTube-os véleményvezéreknek a szerepe az mennyire fontos volt ugye az amerikai választásokban. Ugye ismerjük azt, hogy Orbánék mennyire szoros kapcsolatban vannak a republikánusoknak, kifejezetten a trumpista szárnyával. És van egy nagyon izgalmas eltérés szerintem az amerikai és a magyar politika tekintetében ezen a téren, miszerint Magyarországon ez a tér, ez nem a jobb oldal vagy az új jobb oldal által uralt, hanem alapvetően a független progresszív nyilvánosság az, ami sokkal-sokkal erősebb ebben az online térben. És nekem legalábbis az első asszociációm ezzel kapcsolatban volt, hogy nyilvánvalóan ezt felismerték a Fideszben is, és próbálják fölépíteni szerintem alapvetően az Ötnek a YouTube csatornáját, egy ilyen valamennyire függetlennek látszó, de mégis az elküldött interjúalanyok, meg a különböző akár az időzítések által, meg különböző eszközökkel kontrollálható vagy keretezhető felületet hoznak létre. Láthattuk azt, hogy mekkora energiákat tettek abba, hogy új feliratkozók legyenek, ezzel, hogy megvárattak mindenkit, aki élőben akarta nézni. Úgyhogy nekem alapvetően az értelmezésem erre az, hogy erre az új médiatérre, ebben a figyelemgazdaságban, ami a politikai harcot egyre inkább befolyásolja, ebben a Fidesz megpróbál kicsit kiegyensúlyozni azt az ő részükre levő vesztésre állást, amit látunk.
Tamás.
Nekem is hasonló gondolataim voltak az Öt című csatornával kapcsolatban. Én sokáig nagyon-nagyon lelkes nézője voltam az öt című műsornak az ATV-n, amikor futott.
Melyik korszakig?
Hát amíg a Puzsér ott volt, addig szerintem minden részt megnéztem, utána egyre inkább kikoptam abból a világból, és amikor megjelent Magyar Péter, akkor én azt gondolom, hogy volt egy olyan stílusváltás a Selyem majmozás és a hasonlók, ami elvitte úgy egy irányba, ami megkérdőjelezte ennek a műsornak akár a párt hovatartozását, vagy a hovatartozását. Én továbbra is azt gondolom, hogy azért élesen elválik az a sajtó az öt című ilyen médiabirodalomtól, vagy csatornától, amit mondjuk a kormánypárti üzenetek erőteljesen uralnak, de ez egy új fejezet volt, én azt gondolom, amikor én megláttam ezt a hirdetést, hogy Hont versus Orbán, főleg abban a kontextusban, hogy amióta hatalmon van a miniszterelnök, lényegében nem adott interjút az általa nem kontrollált médiának. Én azt gondolom, hogy ez egy erősen eltolja az egyik irányba ezt a csatornát, nem elvitatva tőlük akár a saját műsorkészítésnek a függetlenségét. Aztán, amikor pedig néztem az interjút élőben, akkor nekem az volt az érzésem, hogy Orbán Viktor muníciót szeretne adni azoknak a választópolgároknak, akik akár a Tisza aktivistákkal, vagy a Tisza által szimpatizált emberekkel, mondjuk akár a húsvéti időszakban, akár egy asztalhoz ülnek kormánypárti, akár kiábrándulásban lévő kormánypárti szavazók, hogy tudjanak vitatkozni azokkal a panelekkel, azokkal a vádakkal, amikkel mondjuk illeti a Tisza párt, vagy akár Magyar Péter, vagy akár a Fidesznek az ellenzéke a kormányoldalt, mert szinte minden előjött a repertoárból, amivel mostanában támadják, Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, és sok más kritika is, de elmondta a paneleket, reagált rá, ténylegesen azokat a szavakat adta, én úgy éreztem, hogy szavakat ad a választóinak a szájába, érveket ad annak érdekében, hogy meg tudja védeni a kormányoldalt az a bizonyos választó azon a bizonyos ebéd asztalnál, és aztán ez teljesen reflektálatlanul maradt. Egyáltalán nem lett visszakérdezve a Rogánnak a kitiltás botrányával kapcsolatban, a korrupció egyáltalán nem lett tematizálva, vagy akár Mészáros és Tiborcz gazdagodásával kapcsolatban, az, hogy nem ők gazdagodtak a legnagyobb mértékben, hát nem tudom, én most így hirtelen nem tudnék más nevet így felsorolni, akik mondjuk jobban gazdagodtak, vagy jobban
bejött. Lehet, hogy van olyan arányszámítás az Orbán fejében, nem, hogy valaki mondjuk, nem tudom én, tényleg egy forintos vagyonból tett szert, mondjuk nem tudom én, egy milliárdosra, lehet. Az valószínűleg jelentősebb, mint a Mészárosnak a 10 milliójából, nem tudom, a millió. Tehát, hogy el tudok képzelni, hogy valami ilyen fajta nagyon elborult arányszámítás, amivel esetleg kijöhet a matek neki, de más nekem sem jut az eszembe.
Igen, bár kormányzati döntésekkel kapcsolatos háttér matekben nagyon-nagyon sok esetben van az az érzésem, hogy nincs meg az a matek, csak a mondás van és a kormányzati döntés. De ezt tegyük félre, mert ugye nem tudhatjuk, mint oly sok mindent. Úgyhogy én az interjúval kapcsolatban ezt éreztem, hogy nem engedheti el Orbán Viktor a választóit úgy a húsvéti szünetre, hogy ne adjon neki muníciót a Tisza szimpatizánsok.
Ez kb. Minden ünnep kapcsán megcsinálja, tehát ezt megcsinálja a karácsonyok alkalmával, a húsvétok alkalmával, tehát ez egy eléggé fegyelmezett rutinja a fideszes kommunikációnak.
Igen, de ilyen szempontból nekem pont ebben talán volt a legkevésbé eredmény, szerintem ez az interjú, hogyha ez volt a célja, mert hangulatában
semmi.
Én abszolút nem éreztem ezt, tehát hogy nyilván mindennek megvan a helye, az ideje és a csatornája, és akkor most pontosan mi volt az elképzelés, hogy a YouTube-on megpróbálom belőni pontosan melyik korosztályt, melyik közönséget, igen, aki mit fog elmondani ennél az ebédnél? Tehát, hogy nem hangzottak el sem azok az üzenetek, amik szerintem a bentartására a fontos csoportoknak, mint amilyenek mondjuk a középkorú nők, akikre ugye alapvetően lőttek az elmúlt hetekben, ez nem hangzott el, hogyha jól emlékszem, az SZIE mentesség például, hogyha arról van szó, hogy itt mondjuk a YouTube-on, amit alapvetően fiatal férfiak néznek, akkor nekik próbálok mondani valamit, hogy őket belelkesítsem. Hát nem volt lelkesítő ilyen szempontból, semmit nem tudta azzal kapcsolatban mondani, hogy milyen aspirációs tartalma van itt a Fidesz további támogatásának, hogy milyen életpályát rajzol föl, akár mondjuk, ha azt nézem, mondjuk a munkáshitelt, vagy bármit, ami egyébként ott lenne, igen, kormányzati policy, és lehetne ezzel kapcsolatban ajánlani inspiráló dolgokat, vagy lelkesíteni, még akkor is, hogyha egy lufi természetesen, de én ebben éreztem azt, hogy ez nem volt végig gondolva, hogy hogyan kellene is kiket lelkesíteni, hogyan irányba állítani, mi az az érzelem, amivel fölállok a képernyő elől, miután ezt végignéztem. Szerintem a legtöbb embernek valami fajta semleges érzése, hanem az unalom maradt meg a végén, ami szerintem ilyen szempontból akkor ez egy nagyon nem végig gondolt vagy kihasználatlan dolog volt.
Egyetlen geopolitikai aspektus hozni csak ide, mert azt nem volt lehetőségünk a Bálinttal beszélni, amikor csináltuk a gyors elemzést, hogy szerintem nagyon érdekes az a mintázat, hogy ugye fölmentik a kitiltás alól Rogán Antal, de közben lehet tudni azt, hogy a szankciós vagy a vámpolitikai indoklásban az Európai Unióval szemben Magyarországot említi az Egyesült Államok, a Fehérház, mint a korrupciós kockázat miatt egyébként indokolt lépések egyikét. És ami szerintem nagyon érdekes, hogy az Orbán vetít egy olyat ebben az interjúban, hogy mintha őt használnák Európa vezetők arra, hogy esetleg rajta keresztül lehessen Donald Trumpnak a fülét, a figyelmét nem tudom én elérni, és rá egy napra viszont a V-Square-en pedig kijön az Panyi Szabolcs munkájának köszönhetően, hogy még a kettős adóztatásnak a Magyarország számára kedvező elbírálását, visszaállítását sem voltak képesek elérni, és ezt elutasították. Tehát, hogy szerintem nagyon érdekes az, hogy ebben mennyi a vetítés, hogy ez a Trump-Orbán szövetség, barátság, együttműködés valójában milyen politikai tartalommal bír, valójában milyen mélységekkel bír, és hogy valójában hogyan látják ezt mások, és hogyan próbálkozhat Orbán Viktor ennek a percepcióját egy kicsit így emelni annak érdekében, hogy legalább ezen keresztül valamifajta helyzeti előnybe tudjon magát lavírozni. De ha már a helyzeti előnybe lavírozás és a percepció alakítás kapcsán tettem ezt a kijelentést, akkor induljunk is el igazából ebbe az irányba, mert hogy tényleg elég intenzíven zajlik maga a választási kampány, ami nyilvánvalóan egy percepciós mérkőzés is a két legnagyobb tömb között. Ugye az elmúlt hetekben Magyar Péter az országot járta a Tisza Nemzethangja című aláírás gyűjtése szavaztatása kapcsán, amelynek a középpontjában a mondandója nagyjából az volt, hogy a közszolgáltatások elégtelensége és a megélhetési kérdések lehetetlensége miatt szükséges a kormányváltás. A Fidesz részéről pedig egy elég érdekes változást láthatunk, mert minthogyha elindult volna a Fidesz az ellenzéki párti kommunikációs nem tudom, eszköztár használatának az irányába, tüntetés szervez, amikor Kollár Kinga tesz egy kijelentést az Európai Parlamentben, petíciót indít és mozgalmat szervez, Takács Péter kórházakat jár és megpróbálja ezen keresztül kormányzati pozícióból a Tisza pártot vádolni azzal, hogy 15 éve miért nem működnek a közszolgáltatások. Az nagyon sajátos módon próbál a hatalmat letolni magáról és ennek a felelősségét a Fidesz, és valamilyen módon áttolni a Tiszára. Szerintetek kinek milyen sikerei vannak a saját stratégiáját illetően január óta a Tisza, illetve a Fidesz vonatkozásában? Elsőként Tamás.
Azt gondolom, hogy volt egy olyan időszak, amikor a Fidesz át tudta venni a pillanatnak az uralását és a napirendnek a tematizálását, viszont ehhez kellettek Donald Trumpnak a hát különböző intézkedései, amik ugye nagy port kavartak, és ezzel kapcsolatban a külpolitika az, ami nyilvánvalóan az éppen kormányzaton lévőket segíti a tematizációban, hiszen ők tudnak ott lenni az asztaloknál, ők tudnak benne lenni az Európa Tanácsban, vagy akár tárgyalni külügyminiszterként különböző politikai szereplőkkel. Tehát én azt gondolom, hogy volt egy olyan időszak, amikor a Fidesz ezt a tematizációs képességét át tudta venni, de ez nagyon-nagyon rövid ideig tartott. És Magyar Péter ezzel a Nemzet Hangja kezdeményezéssel eljutott olyan választói csoportokba is, és az aktivistái biztosan eljutottak olyan településekre és olyan választókhoz is, akiknek a médiafogyasztási szokása az rendkívül korlátozott, és nem feltétlenül a politika iránt érdeklődőek. Úgyhogy Ez mindenképpen egy hatalmas siker, és hogyha hihetünk a számoknak, ez ugye senki által nincsen verifikálva, hogy a Nemzet Hangja kezdeményezést amúgy valóságosan 1.137.000-en írták alá, de én azt gondolom, hogy az ellenkezőjére sem láttunk semmilyen.
Ez egy bemondás, kb. Úgy, mint a nemzeti konzultációnál.
Igen, viszont ugye a Partizánnak a riportjában is kiderült, hogy azért lehet, hogy volt pár olyan pult, ami mondjuk nem volt a helyén, de jó pár olyan pult, meg nagyon-nagyon kis 2000 fő alatti településeken is voltak kint kitelepülések, megszólaltattak embereket, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem is feltétlenül a nagy médiában, vagy az országos médiában való reprezentációja miatt volt jelentős, hanem az emberekhez való fizikai eljutás. És azt ne felejtsük el, hogy a Fidesz és Szabó Andrának ezúton is ajánlom a ma vagy tegnap megjelent 444-en megjelent interjúját, ő is alátámasztja, és én is így gondolom, hogy a Fidesznek a hatalma az nagyon-nagyon erősen alapul arra, hogy amúgy helyben, ezeken a kis településeken ők fizikailag vannak jelen, a helyi erős emberek, kocsma tulajdonos, a polgármester, az állatorvos, a házi orvos, ők azok az emberek, akik adják a Fidesznek ezt a hatalmát, és hogyha őket csak párat át tud fordítani a Tisza ezekkel a pultozásaikkal, és ugye te is találkoztál olyan emberekkel, akik akár valamilyen szempontból helyi erős embernek számítanak, vagy tekinthetők, és már a Tisza szekerét tolják. Gondolok itt például a teherautónak a hátulján kint lévő Tisza plakátra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül országos kommunikációs szinten, de kampány szintjén, kampánystratégia vagy megszervezés szintjén szerintem most inkább a Tisza van előrébb, és a Fidesz, ahogy mondtad, inkább defenzívában van, és rácsatlakozva arra, amit amúgy mondtál, hogy az interjú mennyire érte el azt a célt, amit én mondtam, szerintem nem is volt más a célja, csak a védekezés. És az amúgy szerintem egy probléma, ahogy te is mondtad, tehát ezzel egyetértek, hogy önmagában az interjúnak a célja a védekezés volt, és ez úgy tűnik, hogy nem csak az Orbán Viktor interjújában, hanem sok más egyéb aspektusában is a Fidesz kommunikációjában tetten érhető.
Egyébként ezt én is láttam most megjelenni a nyilvánosságban, hogy ellenzéki módon viselkedik a Fidesz, és szerintem ez nagyon izgalmas, mert ez volt az egyik alap eleme, így történet meg dramaturgia szintjén a Fidesznek, hogy ők mindig áldozatok maradtak, akkor is, amikor már sok éve a sokadik kétharmadot élvezhették. És szerintem pont ez van, hogy ugye békemenetet szerveztek egyébként korábban is, nagyon sok ilyen egyéb akciójuk volt, amik egy kétharmados stabil kormánytól nem feltétlenül várnánk, és szerintem ezt nagyon produktívan használták is a saját javukra, a tábornak a lelkesítésére, egyben tartására, és alapvetően nyilván ez volt az egyik funkciója annak is, hogy a túlhatalmuk kevésbé frusztrálja a saját szavazóikat, hiszen volt ez az áldozatiságnak az eleme, nyilván ez is olyasmi, amit egyébként is így a korszellemben is látunk, hogy mennyire jól működik a saját áldozati pozícióknak a folyamatos elmesélése. És szerintem ez az, ami nagyon izgalmas, hogy ez alól veszi most szerintem ki, vagy veri ki a Tisza ennek a lábát, azt, hogy itt egy áldozatiság lenne a Fidesz részéről, hiszen folyamatosan látjuk arról a képeket, videókat, felvételeket, hogy effektíve tiszás önkéntesek válnak áldozatává. Nyilván itt nem tudjuk, hogy pontosan milyen affiliációjú embereknek, de legalábbis olyanoknak, akik inkább azt szeretnék, hogy a Tisza vagy a Fidesz legyen kormányon, és a Tiszát szeretnék valamilyen módon megtámadni. Tehát szerintem ez nagyon egy izgalmas dolog, ami átalakult az elmúlt hetekben, hogy az áldozatiságnak a szerepét egyszerűen elvesztette a Fidesz most már szerintem, vagy legalábbis ezt nagyon produktívan használta ki szerintem a Tisza ezeket a felvételeket arra, hogy elmesélje azt, hogy valójában ki is aki hatalmon van, ki is az, aki ezt esetben erőt gyakorol, túlhatalmat gyakorol, és kik azok az önkéntesek, kis erőforrásból dolgozók. Legalábbis ez a történet, amit mesélnek. Szerintem ez nagyon izgalmas az elmúlt hetekben. És megint csak az érzelmi töltete, tehát hogy milyen érzelmi muníciója van egy tiszás kampánynak, és milyen érzelmekkel operál a Fidesz az elmúlt hetekben. Hogyha azt nézzük, hogy milyen Mi az a fő négy érzelem, amit használni szoktak politikusok? Akkor azt nézzük, hogy van a düh, a remény, a félelem és az empátia. Ez a négy olyan érzelem van, alapvetően meg még a kíváncsiságot szokták hozzávenni ötödikként, ami alapvetően politikai cselekvésre tud embereket ösztönözni. Ezek közül mit használ a Fidesz jelenleg? Hát szerintem talán leginkább a félelmet Ukrajnával kapcsolatban, és a félelem nagyon sokszor egy valójában megbénító érzésé tud válni. Nem tudunk már egy ponton jobban félni, és ez egyszerűen le tud blokkolni embereket így pszichológiailag. És mi az az érzelem, amit a Tisza használ? Hát a remény, teljesen egyértelműen. Ma reggel is Magyar Péternek a húsvéti üzenete, a bazilika előtt vette fel, azt hiszem, ha jól láttam, igen, azt mondta, hogy a feltámadás reménye az az, ami most mindenkivel itt van, nem csak amiatt, mert húsvét van, hanem azért, mert egy év múlva a húsvétot már az Orbán rendszeren utáni húsvétot ünnepelhetünk majd. A remény az egy olyan érzés, amit hát egyrészt pozitív szerintem alapvetően, és tudunk egyre jobban reménykedni. Ezt tudjuk, még így van, még többen tudunk együtt reménykedni, egyénileg is még jobban tudunk reménykedni, mint korábban. És ez egy olyan dolog, ami egyre inkább fokozható, és ahogy te is mondtad, és cselekvésre tud minket buzdítani. És szerintem nyilván belemehetünk a különböző szakpolitikai kérdésekbe, meg napirend témákba, de szerintem ez nagyon izgalmas, hogy milyen érzelemgazdasága van egy kampánynak, és hogyan próbál cselekvésre ösztönözni a szimpatizánsait.
A cselekvési ösztönzés mentén tovább haladva, még az előző válaszodban utaltál arra, hogy volt Orbán Viktornak ugye az évértékelő beszédében egy nagyon komoly ajánlata a magyar nők felé, gyakorlatilag majdnem teljes adómentességet kínálva, hogyha megfelelő gyermekszámot vállalnak a nemzet számára. És azt lehetett hívni, hogy ez valamilyen szempontból központi eleme lesz majd a fideszes retorikának, de látványosan elmaradt ennek a kihasználása és a kiaknázása. Gyakorlatilag igazából vezető fideszes politikus nem is beszél erről, amikor Lázár Jánost elkapják és kérdezgetik a különböző sajtótájékoztatókon vagy más fideszes minisztereket, nem hivatkoznak erre, mint valami fajta pozitív, előremutató és értékelhető szakpolitikai fejleményre. És ebből a szempontból kérdezem, hogy viszont Magyar Péter is megpróbál ugye szakpolitikai fronton nagyobbakat szakítani, ugye a Nemzet hangjában gyakorlatilag 80% a kitöltőknek az SZIA csökkentése mellett foglalt állást, de végül egyébként ő még nem vette ezt egyértelműen a pajzsára, azt mondta, hogy még egyelőre vitatni kell, és átgondolni, mi az, amit ezekből a döntésekből be lehet emelni egy Tiszás kormány programba. Engem az érdekel, hogy szerintetek szakpolitikával érdemben lehet még választói csoportokat motiválni, a reményt fokozni ebben az országban, vagy alapvetően csak az a kérdés, hogy kiről tudják elképzelni azt, hogy A. képes megőrizni a hatalmát a Fidesz esetében, vagy B. képes elvenni Orbán Viktortól azt, amit 15 éve senki más. Osztanak-e ebben lapot a szakpolitikai kérdéseknek, vagy sem?
Hát attól függően, hogy maguk a politikai szereplők raknak erre téteket, és azért most alapvetően azt láttuk az elmúlt hetekben, ahogy te is végigmondtad, hogy a Fidesz és a Tisza is rakott téteket a különböző, most azért ezt szakpolitikainak nem tudom, hogy mennyire nevezném, de különböző kormányzatilag végrehajtható policy kérdéseket behoztak. Nyilván valójában én azt gondolom, hogy egy szakpolitikai beszélgetés az ennél sokkal szofisztikáltabb, részletesebb, hosszabb távon zajlik, de nyilvánvalóan behoztak ilyen dolgokat. Én alapvetően azt gondolom, hogy ezek mind csak abban a tekintetben fontosak most a következő egy évben, és ez lehet, hogy van, akinek kiábrándító lesz, hogy mennyiben viszik közelebb a Fideszt ahhoz, hogy Orbán Viktort tartsák kormányon, és mennyiben viszik közelebb az ellenzéket, a Tiszát, hogy leváltsák Orbán Viktort. Én alapvetően azt gondolom, hogy Orbán rendszer van, most már ezt Orbán Viktor is, bár nem ezekkel a szavakkal, de ugye elismerte, hogy itt egy rendszerről van szó.
Egy csereszabatos a vezetője.
Hát azt mondja, igen.
Hát ő mondta.
Hát szóval ezt még ő se hiszi szerintem. Nyilván itt ez az álszerénység, ez azt hiszem megint egy gyenge pontja volt ennek az interjúnak. Én azt gondolom, hogy ha bevállalja, hogy azt mondja, hogy itt egy Orbán rendszer van, vagy legalábbis azt mondja, hogy igen, itt az én csapatom van, már az is az esetben egy lelkesítőbb dolog lett volna, mint ez az álszerénkedés. Na minden esetre én azt érzem alapvetően ezekkel a program kérdésekkel kapcsolatban, hogy mindenki egyetért abban, hogy itt egy Orbán rendszer van, vitatkoztak sokat értelmiségék azon, hogy ez mit jelent. Én alapvetően, ami hozzám a legközelebb áll, az pont az az értelmezés egyébként, amit Hont András, bár nem megnevezve, hogy kitől származik, de behozta Körösényi Andráséknak, vagy én legalábbis úgy értelmeztem, hogy arra utal az Orbán rezsim könyvvel, amit mondta, hogy ilyen könyvek íródnak. Ugye az azt mondja, hogy egy plebisziter vezérdemokráciában élünk. Alapvetően minden választás egy igen-nem választás a vezetőnek a személyéről, és az a kormányzati programról, amit, vagy kormányzati tevékenységről, amit ez a vezető megtestesít. Én azt gondolom, hogy a 26-os választás is ilyen szempontból egy plebiszcitum lesz, vagy igen, Orbán, vagy nem, nem Orbán, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ezek a programok, amilyen téteket pakolnak rá, lehet jelentőségük, de elsősorban erről fognak választani az embereknek a többsége, és pont ezért egyébként szerintem engem mindenfajta ilyen közleménykutatásból is mindig az érdekel a legjobban, hogyha olyan kérdést föltesznek, hogy mit gondolnak az emberek, kinek van a nagyobb esélye győzni, mert ebben a tekintetben szerintem, erről pont beszélgettünk a Tamásra az adás előtt, nagyon együtt tud mozogni egy-egy kis közösség. Tehát, hogyha megteremtődik az a hangulat, hogy itt a győztes csapathoz való tartozás, az a nem Orbán csapat lesz, akkor az egy óriási fordulatot tud jelenteni. Tehát ez a kérdés, hogy mit gondolunk, kinek van nagyobb esélye győzni, engem ez szokott alapvetően a legjobban foglalkoztatni, és szerintem ez a kérdés, ez nem egy szakpolitikai kérdés, ez alapvetően egy hangulati kérdés, ez alapvetően arról szól, hogy ki mögött látjuk a nagyobb erőt, vagy a nagyobb esélyt a győzelemnek. Szerintem ez abszolút érthető, hogy az emberek nem szeretnék, hogy a választáson a szavazatuk a kukába menjen, vagy nem szeretnének a vesztesre szavazni, úgyhogy szerintem ez az, ami sokkal-sokkal fontosabb minden ilyen szakpolitikai kérdésnél. Ugyanakkor ez szerintem is igazából számomra pozitív volt, hogy Magyar Péter azzal együtt, hogy egy 80%-os eredmény jött ki az SZIA lecsökkentése kapcsán, volt benne annyi visszafogottság, hogy azt mondja, hogy ez valójában, hiszen több mint 10%-os különbségben van a többi kérdéshez képest az igeneknek az aránya, akkor ez egy megosztóbb kérdés legalábbis, amit még át kell gondolni. Hát. Én személyesen nagyon bízom benne, hogy ezt még át fogják gondolni.
Tamás.
Igen, én is muszáj, hogy egyetértsek azzal, hogy a programoknak mekkora jelentősége van a választások végkimenetele szempontjából. Szerintem rendkívül szűk az a társadalmi réteg, akiket amúgy valójában érdekel a pártprogram, és valójában a szakpolitikai döntések mentén húzzák be végül az X-et valamelyik pártra, sokkal inkább az érzelmi kötődés, vagy sokkal inkább a hangulat ne vesszen kárba a szavazat, ahogy mondtad. És a vezérdemokrácia elmélettel egyetértve, de azt kiegészítve, azért itt az igen-nem, tehát hogy Orbánra igen mondunk, vagy az Orbánra nemet mondunk, annyi kiegészítés, hogy eddig ugye az ellenzék, nagyon-nagyon, legalábbis a baloldali ellenzék, eddig három választáson keresztül próbálta ezt az országgyűlési választást valamilyen Orbán Viktorról szóló népszavazássá tenni. Ugye ennek a mintapéldája a Demokratikus Koalíció volt, akinek az, majd, hogy nem az összes javaslata az volt, hogy amit a Fidesz mond, azt szorozzuk meg mínusz egyel, és akkor azt mondjuk mi. Úgyhogy, de hát ezt látjuk, hogy mennyire jön be. Itt igazániból a kérdés az, hogy az, aki a nemek koalíciójában benne van, hogy azt a választási koalíciót azt ki tudja megképezni, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy rendkívül széttöredezett csapat, egy rendkívül széttöredezett társadalmi konstrukció, akik amúgy szakpolitika szintjén amúgy nagyon-nagyon különbözőt gondolnak a világról, és lehet, hogy amúgy ezért is nem feltétlenül lenne szerencsés Magyar Péternek egy 120 vagy egy 150 oldalas, nagyon-nagyon konkrét programmal előállnia, hiszen azzal mondjuk elidegeníthetne olyan csoportokat, amiket mondjuk nem szeretne, de mégiscsak kötelező lenne programot hirdetnie abból a szempontból, hogy ugye a média tematizációban viszont benne volt Magyar Péterékkel kapcsolatban, hogy nincsenek szakpolitikusaik, hogy nincsenek programjuk, hogy ugye ezt Kovács Gergő mondta még valamelyik interjúban a június 9-i választásnak az éjszakáján, hogy leszavazott 30%-nyi ember egy olyan pártra, akiről lényegében semmit nem tudnak. Hát én azt gondolom, hogy most már ezzel a Nemzethangja kezdeményezéssel, vagy azáltal, hogy egyre inkább megismerünk szakpolitikusokat, azáltal ezt a kritikának ezt az élét, ezt egyre inkább ki tudja venni Magyar Péter, és ebből a szempontból viszont nagyon-nagyon fontos a pártprogram, hogy az a média reprezentációban meglévő diskurzus az ne legyen támadó a Tiszával vagy a Tisza párttal szemben, hiszen a budapesti szavazókra is és a felső középosztálybeli szavazókra is szüksége van a Tiszának annak érdekében, hogy mondjuk legyőzze a Fideszt. De a Fidesznek meg azért a kormányprogramot keresve se találjuk lényegében az elmúlt 15 évben, tehát csak ugye folytatjuk egyetlen egy kifejezéssel, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is nem feltétlenül a pártprogram lesz a kérdés, hanem sokkal inkább az, hogy amúgy...
Lehet, hogy rossz helyen keresed, mert most például Takács Péter a Tibi atyával való Facebook huszárkodásában megosztott kormányzati irányvonalakat arról, hogy akarják fejleszteni az egészségügyet, úgyhogy lehet, hogy ott kéne tájékozódni újabban a kormányzati elképzelések és irányvonalak kiolvasásával kapcsolatban.
Igen, mondjuk az, hogy Puzsér Róbert szavaival élve a komment mezőt elvesztette a Fidesz, az szerintem az egyik legékesebb példája az, hogy a Tibi atya, ami egy ilyen mém oldal lényegében, és volt egy időszaka, én legalábbis úgy emlékszem, amikor ilyen kormányzathoz nagyon-nagyon közel álló véleményeket is megfogalmazott, akár társadalmi kérdésekben. Hát az, hogy most ennyire beleállt mondjuk a Takács Péterrel való vitájába, szerintem ez is mutatja.
De azt, hogy Takács Péter pedig fölvette ezt a fonalat, és elkezdett vele vitatkozni, ez valóban meglepő. Utaltál a szavazói összetételre, akiket meg kell igazából nyernie bármelyik oldalnak is ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani, és beszélünk akkor erről a kérdésről. Ugye a politikai vetület legutóbbi adásában, ami már kint van egyébként a YouTube csatornánkon, Szorval Szílés kollégának a kiváló műsor, amiben Tamást is kérdezte ezen a héten. Alapvetően az agglomerációban élőknek a politikai irányultságáról, illetve egyéb érdekesebb összetételükről beszélgettetek, és engem érdekelne az, hogy nem megismételve azt, amit ott elmondtam, azt nézzék meg a nézők. Hogyan lehet elmondani, ugye nektek volt a június 9-i választás után a Telexen egy elemzésetek arról, hogy ahol a Magyar Péter megjelent, ott kimutathatóan nagyobb arányban szavaztak rá. Tehát volt hozzáadott értéke a szavazói mobilizációhoz annak, hogy helyben kampányolt. Kifejezetten az agglomerációt tekintve, vagy ezt a település típust tekintve, mivel lehet legjobban megmozgatni szerinted az itt élőket, mivel lehet hozzájárulni a Magyar Péternek ahhoz, hogy elmozdítsa őket a Fidesz irányából, és a Fidesz mit tud ajánlani azért, hogy viszont megtartsa maga irányába őket?
Itt ez a kimozdulás amúgy már június 9-én valamennyire megtörtént, hiszen a 30%-os Tisza párt az már jobb eredményeket ért el itt az agglomerációban, mint a 2022-es 34%-os. Most az országos eredményeket mondom, a 34%-os ellenzék, úgyhogy ez a kimozdítás részben már megtörtént. Az agglomerációban majdhogy nem jobb eredményeket szerzett, vagy bizonyos településeken jobb eredményeket szerzett, mint amúgy Budapesten. Úgyhogy az, hogy a politikai vetületnek a Tisza ősforrása nevet kapta a thumbnailen, az mindenképpen hát mutat valamit. Itt az, hogy Magyar Péter tematizálta akár a MÁV-val, vagy a közlekedés hálózattal kapcsolatos problémákat, vagy akár, hogy például milyen a társadalmi összetétele ezeknek a település típusoknak. Azért itt az Érttől elindulunk, és a Veresegyházig tartó karéjon, azért bőven inkább a felső középosztálybeli, a jobbmódú társadalmi rétegeket találjuk, akiknek mondjuk a 2015-ös Fidesz fordulat, az nem feltétlenül a szájuk íze szerint van, vagy volt való, és ezáltal egy elmozdulás már korábbiakban is megfigyelhető volt, és hát itt mindenképpen fontos Magyar Péterék szempontjából, hogy a 14, az újonnan kialakított 14 választókerületből amúgy 10 választókerületet elhozzanak, és itt mindenképpen azokkal a problémákkal kezdeni kell valamit, amiket amúgy a politikai vetületben is felsoroltunk, tehát akár a közszolgáltatásoknak az elégtelen volt, az infrastruktúrális kérdések, hogy nincs elég óvodai férőhely, nincs elég iskolai férőhely, vagy nagyon-nagyon nehezen jutnak be az emberek a munkahelyükre, hiszen itt nagyon-nagyon sokan ingáznak és nem helyben dolgoznak, de azok a klasszikus jobboldali, konzervatív üzenetek is élt érhetnek, mint mondjuk akár az SZIA-nak a lecsökkentése, mert itt azért mindenképpen a fiskális konzervatív irányú ellenzéki szavazók vannak, tehát nem a baloldalról jövő szavazók élnek itt az agglomerációban.
Azt én is hiszem, hogy ezt tud mobilizálni, de egyébként az szerintetek hihető erről a magyar államról, hogy pusztán csak ha más vezetni az országot, képessé válna mondjuk olyan közszolgáltatásokat biztosítani, ami az óvodai férőhelyektől kezdve a várólistákon keresztül az infrastruktúrális problémákig, ugye pont ebben az adásban például a vízi közműveknek az elégtelen mi voltát elemeztétek, és abból kiderült, hogy ez igazából évtizedes probléma, szóval hihető erről a magyar államról, hogy pusztán csak vezetési problémája van, és egyébként mindent meg tudna oldani, mire szüksége lenne például az agglomerációban élőknek?
Hát alapvetően nyilván ez vezetési kérdés is, de hát gondolom erőforrások kérdése és pénz kérdése szerintem alapvetően ez lesz majd egy kulcs kérdés, nem csak az agglomerációban, hanem egyébként is. Erről Kovács Imre beszélt most a frissen megjelent kutatásai kapcsán, hogy két dologra vágynak nagyon sokan a kisebb településeken élők között, és akkor most nem érted, de ahol most vagyunk, de az agglomerációnak más településeit azért szinte ide lehet sorolni. Egyrészt vágynak továbbra is biztonságra, másrészt vágynak autonómiára. Igen. És ez az autonómia kérdés ilyen szempontból szerintem nagyon fontos lesz, hogy kapnak erőforrásokat az önkormányzatok adott esetben, amiket föl tudnak használni és befektetni azok szerint a célok szerint. Hogy mondjam, most nem is tudjuk, hogy lehetne jobban csinálni ezt, hiszen a legtöbb önkormányzat küszködik azzal, hogy egyáltalán az eltervezett programjait meg tudja valósítani. Nem bizonytalan az, hogy ugye mikor szedhetnek iparűzési adót, mikor nem, mi történik ezekkel. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ha valamire kíváncsiak lehetünk majd, hogy ha egy Orbán utáni Magyarországon élünk, az az, hogy igen, hogyha megvannak a források, meg a jogkörök, akkor adott esetben tényleg egy ilyen helyi elit, vagy egy helyi vezetés meg tudja valósítani azokat a célokat, amikről most bizonyos szempontból az Orbán rendszer felmentést is ad adott esetben az ellenzék által vezetett településeken, hiszen lehet mondani azt, hogy a kormányzati korlátok meg erőforrás hiány miatt nem lehet ezeket megvalósítani.
Oké, a következő körben téged a Fidesz, téged pedig a Tisza stratégiáról akarlak kérdezni, de ha előtte hozzá akartál szólni, akkor mindenképpen tedd meg, Tamás.
Igen, tehát milyen ígérete lehet, és ezt hogyan lehet mondjuk megoldani? Én két nagyon-nagyon egyszerű dolgot. Ugye a műsorban vecséssel kapcsolatban mondtam azt, hogy az a buszjárat, ami helyben működik, az nem áll meg a vasútállomásnál. Tehát, hogy aki amúgy fel szeretne szállni a buszra, és el akar menni a vasútállomásra, hogy vasúttal menjen be Budapestre, az nem tudja megtenni, mert hogy tehát ez szervezési kérdés, tehát hogy csak arrébb rakjuk a buszmegállót. A másik pedig, hogy ugye mivel kampányol Magyar Péter, az uniós pénzeknek a hazahozatalával. Na már most olyan uniós pénzek vannak befogyasztva, amiknek egy jelentős részét amúgy vasútfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre és zöldítésre lehetne fordítani, úgyhogy ezekkel bőven lehetne akár a közlekedési infrastruktúrát fejleszteni, és akkor még egy plusz egy harmadik, hogy például a szolidaritási hozzájárulásnak a csúfolt amúgy önkormányzati elvonás, az rendkívüli módon érinti ezeket a településeket, ja, és amúgy a családi otthonteremtési kedvezmény is egy olyan intézkedés, ami konkrétan tovább duzzasztja ezeket a településeket, és nem véletlen az, hogy amúgy Navracsis Tibor itt, és gondolom Érd is benne van abban a 300 településben, amiben konkrétan korlátozni szeretnék, hogy beköltözzenek a településekre, adminisztratív eszközökkel, ezt mondjuk lehetne másképp ilyen soft eszközökkel is mondjuk elérni, hogy ne egy pár évtized alatt, mondjuk nem tudom, 15 év alatt duplázódjanak a települési népesség számok, úgyhogy ezek mind-mind olyan adminisztratív és akár rögtön meghozható intézkedések, amikre vagy van Európai Uniós forrás, hogyha mondjuk haza tudja hozni Magyar Péter ezeket a forrásokat, vagy azonnal át lehet strukturálni mondjuk a csokot egy másik intézkedési formába.
Tiltakoztál, de akkor is ezt fogom sajnos kérdezni. Szóval a Fidesznek fölismerve azt, hogy június 9-én hol tudott beleharapni a korábbi választói bázisába Magyar Péter, oda kell koncentrálnia, és azt kell priorizálni, hogy itt szerezze vissza a szavazóbázisát, vagy épp ellenkezőleg azokat a végvárakat kell megerősíteni, még jobban is abból kihozni a maximumot, ahol láthatóan Magyar Péter sem tudott igazából érdemben beléjük harapni.
Mindenképpen az előbbi. Tehát én azt gondolom, hogyha már a még most is meglévő nagyon-nagyon erős bástyáikra koncentrálnak, akkor akkor ez egy vesztes választás lehet nekik. A mi adatainkból, bár ez sok elemző próbálja tagadni, hogy a Fideszbe mennyire harapott bele, vagy a Fidesz szavazótáborába mennyire harapott bele Magyar Péter, a mi elemzéseink vagy kutatásaink alapján azért a Magyar Péterrel már június 9-én szavazók, azok legalább a negyede korábban amúgy a Fidesz táborát erősítette, negyede vagy harmada. Én azt gondolom, hogy ezeknek a társadalmi csoport, és ráadásul azóta is ugye vesztett a Fidesz szavazót a Tiszával szemben, ezekre a területekre vissza kell mennie, és meg kell erősítenie ezt a már korábban meglévő szavazótáborát, és ráadásul a bizonytalanokat, tehát azokat, akik amúgy Fidesz szimpatizánsok, de most azt mondják, hogy nem mennének el a Fideszre szavazni. Amúgy én is ismerek személyesen több olyan kormánypárti szavazót, aki most jelenleg úgy áll, hogy nem is menne el. Tehát nem szavazna másra, mert ellenzéki pártot, vagy a Fideszen kívüli pártot ő nem szeretne támogatni, de a Fideszre sem menne el, mert mostanában olyan hírek terjengenek. Ezeket a szavazókat lenne szerintem feladata most a Fidesznek visszafordítani a saját táborába.
És mi a Tisza feladat a Budapest vonatkozásában? Van egy ilyen értelmezés, hogy teljesen mindegy, hogy foglalkozik-e Budapestre, vagy sem, így is úgyis le fognak szavazni rá. Ez nyilván eléggé elnagyolt, és csak részigazságokat tartalmazó megfejtés, hiszen lehetett látni 22-ben is már például, hogy hogyan harapott bele a külső kerületekbe a Fidesz. Most a választókörzeteknek, az egyéni választókörzeteknek az átrajzolásával simán lehet, hogy megint tudta maga felé billenteni ezeknek a végső alakulását. De az is látszik, hogy a Fidesz maga is nagyon nyomul azért, hogy olyan identitáskértésekben álláspont foglalásra kényszerítse Magyar Pétert, amelyek nyilvánvalóan alapvetően az urbános választórétegeknek lehetnek a fontosak. Ezektől pedig Magyar Péter igyekszik taktikus és stratégiai távolságot tartani. Jól teszi ezt, illetve azt, hogy nem törődik különösebben Budapesttel, vagy szerinted volna ott is feladat a Tisza pártnak?
Igen, szerintem ez nagyon izgalmas, hogy most a politikai elemzői nyilvánosságban mindig próbáljuk megtalálni azt az ilyen résztémát, meg részt, kis csoportot, amit valamilyen szemomból így meg lehet tárgyalni, nyilván, hiszen már egy év van még hátra, és már most is kicsit ugye azt érezzük, hogy folyamatosan ugyanarról tudunk beszélni, és ebből a szemomból szerintem nagyon fontos, hogy én próbálok ellenállni ennek a tendenciának, hogy így szétszegmentáljuk a magyar társadalmat, és azt gondoljuk,
miért?
Hogy ennyire.
Ezért
azért tartom fontosnak, mert ez az ország, ez akkora, mint máshol egy nagyváros. De tényleg, tehát és ez nem egy negatívum, hanem csak egy ténykérdés, hogy azzal kapcsolatban szerintem fontos tudatosnak lennünk, hogy itt most már egyre inkább egy nyilvánosság van, amin 1-3-4-5 nap, amíg végigmegy egy-egy ügy, de alapvetően a TikTok korában, a YouTube-os politika korában alapvetően egy nyilvánosságról beszélünk, ami szinte időben is egyszerre mozog, és ilyen szempontból persze máshogy reagálnak, meg én nem akarom vitatni, hogy van helyi politikája adott esetben Budapestnek is, meg van helyi politikája Érdnek is, meg megyéknek, és például mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy mi történik most Dunaújvárosban a Dunaferra, ahol 2600 dolgozót fognak elbocsátani egyébként a kormány cselekedeteinek következtében, akkor azt gondolom, hogy kell majd arról beszélni, és végig tudjuk majd nézni a 26-os választásoknál, hogy ilyen dolgok hogyan fognak hatni, vagy ha bevezetik a vámokat, akkor az a Győri Audira hogyan fog hatni, és az mennyiben változtatja meg az adott helyi politikát, tehát nem akarok vitatkozni ezzel, de mégiscsak szerintem, hogyha valamiben Orbán Viktor meg a Fidesz nagyon ügyes volt sokáig, hogy érezte úgy azért az országos hangulatot úgy egészében, hogy mi merre, hány méter, milyen ügyek foglalkoztatják az embereket, milyen hangulat van, mire van szükségük. És szerintem ez egy nagyon fontos képesség mindenfajta ilyen célzott politizálás mellett, hogy az ország egészéről legyen valami hangulatunk, amiről szerintem amúgy a Tamás is beszélt, és én is alapvetően valami hasonlót érzékelek, kifejezetten mondjuk azt nézzük, hogy olyanok, akik eddig nem szavaztak, mert se Orbán, se Gyurcsány most kapnak valamilyen olyan opciót, ami ezen a világon túl van. Ennek szerintem van ilyen szempontból ereje. De nem akarom kikerülni a kérdésedet a nagyvárosi szavazók, meg a Fidesznek itt a mozgolódása kapcsán. Ezt meg lehet hallgatni a belépési küszöbben is, meg a saját felületeimben is. A Substack-en is írtam róla már hosszan, hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez a Fidesz érdeke, hogy ezek az ügyek ilyen szinten fenn legyenek tartva. Én úgy szoktam erre gondolni, hogy van egy ilyen Igen, alapvetően nagyvárosibb, vagy politikailag jól tájékozott réteg, aki annyira különlegesnek gondolja magát, hogy nem tud Orbán és a Magyar Péter között választani, vagy a Fidesz és a Tisza között választani, hanem muszáj valami különlegesebb dolgot gondolni a saját énképe, meg jól tájékozott politikai identitása kapcsán. Én alapvetően azt látom, hogy ők nekik most ez egy ilyen fontos kérdés, meg hát azoknak, akikben tényleg nagyon erős empátia van adott esetben a meleg kisebbségnek a jogai kapcsán, ami szerintem abszolút érthető, csak visszatérve az elején, amiről beszéltem, az empátia megint csak egy olyan limitált érzés, amiből nagyon nehéz politikai cselekvést gerjeszteni, hiszen nem tudunk egyszerre folyamatosan a világ összes borzalmával együtt érezni. Erről nagyon hosszú filozófiai irodalma is van, hogy el kell fordítanunk az arcunkat egyszerűen bizonyos problémák elől azért, hogy tudjunk haladni tovább az életünkkel, és kicsit én ezt érzem most a politikában is, hogy természetesen ezek fontos kérdések, végül Magyar Péter is megszólalt, megígérte, hogy visszaállítja a korábbi gyülekezési törvénynek a státuszát. Ezt egyébként pont a Pál Marcit láttam, aki ugye a Családos Család kampánynak egy fontos ilyen politikai influencere, ő is azt mondta, hogy ő körülbelül ezt várja az ellenzéknek a megszólalása tekintetében, hogy legyen egy ilyen típusú ígéret. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nyilvánvalóan próbálja Magyar Péter viszonylag rövidre zárni, másrésztről pedig ott van a Momentum és Hatházi, akik pedig ráléptek egy polarizációs pályára, akkor, hogyha a 26-os választásokig fel akarják küzdeni magukat a bejutás közelébe.
Én az Erzsébet híd közelébe próbálják fölküzdeni magukat.
Ja.
Most oda sem mehetnek.
Pont ezt akartam mondani, hogy miközben Hatházi Ákos egy kempingszékről egy ilyen, bocsánat, de hogy tényleg egy ilyen kicsit szerencsétlen hangulatú képet posztol, aközben Magyar Péternek az Instagramján arról vannak kampányüzenetek, hogy mennyit drágultak az alapvető élelmiszerek. Hogyha visszagondolok a Vétónak mondjuk az első évadára, amiben még én is dolgoztam, ez a legtökéletesebb példája, amiben a két típusú ellenzéket talán láthatjuk. Van az identitás politizáló, a Fidesznek a legújabb hergelésére fölülő, fegyelmezetlen ellenzék, és van egy nagyon fegyelmezett, alapvetően megélhetési kérdések mentén politizáló ellenzék. Én azt gondolom, hogy ezek eléggé tisztán kirajzolódnak, és én nem gondolom, hogy a budapesti vagy a nagyvárosi népesség, visszatérve az eredeti gondolatomra, annyira egy külön nyilvánosság lenne, hogy ne tudnának választani úgy összességében e között, még akkor is, hogyha lesz egy kisebbség, ami valamilyen érték szempontból, vagy a saját különlegessége szempontjából nem fog tudni választani a Fidesz és a Tisza között.
De beszéljünk azért a többiekről is, legalábbis azért, mert például amikor Mi Hazánk esetében joggal merül fel az a kérdés, hogy van-e esély bejutni a parlamentbe. Ugye azért a közvélemény kutatásoknak az alakulásában azt lehet látni, hogy ott még mindig van azért legalább 3-4 százalékpontnyi szavazó, és simán lehet, hogy a következő egy évben fordítani tudnak. Ugye nagyon látványos az, ahogyan mondjuk Torockai László a legutóbbi megszólalásaiban visszanyúl a klasszikus szélsőjobboldali retorikához, nagyon nyíltan és egyértelműen xenofób, rasszista, cigány ellenes, homofób, sőt, néha már kifejezetten antiszemita húrokat is pengel, tehát hogy valamilyen módon azt a magbázis próbálja összeszedni, akik még a Jobbik idejében valószínűleg hozzászólhattak ehhez a retorikához, és igénylik is adott esetben, vagy ezzel mondjuk az ő föltételezés, hogy ezzel talán képes lehet őket lázba hozni. Szerintetek képes lehet-e a Fidesz mellett labdába rúgni érdemben a Mi Hazánk? Van-e bármi esélye arra, hogy bejusson a parlamentbe, össze tudja szedni az 5%-os küszöbhöz megugrani szükséges szavazó mennyiséget 2026-ban?
Hát szerintem, hogyha össze fogja tudni szedni, akkor nem ezekkel. Tehát, hogy most már nehéz szélső jobboldalibbnak lenni a Fidesznél, hogyha megnézzük Lázár Jánosnak a különböző megszólalásait ezeken az utcafórumokon. Tényleg az a típusú hergelés, ami ott megtörténik, azt gondolom, hogy hát itt szélső jobboldali kategória teljesen egyértelműen. Ugye fotózkodtak is együtt Torockai Lászlóval a Nagy Magyarország térkép előtt az elmúlt hetekben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha meg akarja magát különböztetni a Mi Hazánk, akkor ez nem ezzel lesz, és nagyon izgalmas, hogy a végrehajtói maffiának az ügyét, amiben volt egy ilyen bennfentességük, amikor elkezdett kirobbanni ez az ügy, ezt a történetet szedték most elő újra, és megint csak egyfajta ilyen picit összeesküvés elméletbe hajló, hogyan történt annak a végrehajtónak a balesete, fölmerül, hogy akkor most megint a Rogán szál följön, ahogyan már ugye a Völner Sadl ügyben is számos helyen előkerült, ugye Tóni. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ez az, ami egy izgalmasabb kérdés a számomra, de nem vitatva azokat a megszólásokat, amiket te is idéztél, hogy ehhez az ügyhöz, ami egy nagyon fontos tematizációs kérdés volt a Mi Hazánk számára, meg egy történet, amit Torockai László a saját YouTube csatornáján elképesztő nyilvánosság előtt tudott mesélni. ez az, ami most visszajött.
Ugye az önkényes lakásfoglalók esetében volt még egy hasonló típusú akció, a több ilyen csoporttal csináltak videókat, és azok szintén hatalmasat mutattak még a YouTube-os nyilvánosságban. Tehát lehet, hogy még ebben van egy olyan választói csoport esetleg, akinek mondjuk az igazságérzetét ezt tudja kellőképpen hergelni ahhoz, hogy azt érezzék, hogy a mi hazánkban van képviseletük.
Igen, viszont ez a típusú nyilvánossághoz való elérése már nem unikális. Tehát, hogy az, amit eddig el lehetett mondani, vagy az előző választási szezonban el lehetett mondani arról, hogy mennyire erős a social médiás jelenléte. Bár Orbán Viktor szerint az ellenzéknek volt nagyon erős, az nagyon vicces volt a megszólása. Ugye a Mi Hazánknál volt az egyik magyarázat azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudtak ekkora eléréseket generálni, hogy ebben nagyon erősek voltak. Ez most már nem unikális, tehát hogyha azt nézzük, hogy a Tiszának milyen típusú elérései vannak, mekkora saját csatornái, akkor bőven-bőven a fölött vannak, amit a Mi Hazánk tudott hozni.
Az látszódik a Mi Hazánk választási eredményeinek a vizsgálata alapján, hogy ez egy rendkívül heterogén csoport a tekintetben, hogy amúgy most a Fidesznek a hatalommaradását kívánják, vagy a Fidesznek a leváltását kívánják. Ugyanis, hogyha megnézzük azt, hogy 2022-ben mely jelöltekre szavazott át a Mi Hazánkot listán támogató szavazó, akkor azt látjuk, hogy olyan 60%-ban szavazott át mondjuk az ellenzéki egyéni jelöltre, és 40%-ban pedig átszavazott a fideszes egyéni jelöltre. Úgyhogy azok a kommentárok, vagy azok a hangok, amik a Mi Hazánknak a törzs szavazó bázisát egyértelműen az ellenzék, vagy a kormányváltást akaró szavazókba csoportosítják, én azokkal egyértelműen vitára szállok. Itt egy rendkívül heterogén és egy rendkívül anti-establishment csoportról beszélhetünk, hiszen 2022-ben is a jó eredményt én azt gondolom, hogy a Covid miatt tudta elérni, hiszen az a politikai üzenet, amiben például egyetlen egy olyan téma volt az Orbán interjúban, amiben Hont András beleszállt, ez a Covid lezárások és a Covid vakcinázással volt kapcsolatos, ami ugye ténylegesen a...
Személyes kiérezettséget legalább elismerte ebben a kérdésben.
Igen, igen, igen. Tehát az öt című műsorban elhelyezett saját identitását azt az interjúban is megformálta, és igazániból ez politikailag egyedül a Mi Hazánk tematizálta, hogy élesen felkelt a vakcinázás, a kötelező vakcinázással szemben, a Covid lezárásokkal szemben, és ezt, erre láttunk példát, nem egy hungarikum volt, erre láttunk példát akár a Román Aurral kapcsolatban, vagy akár több más, akár környékbeli, de akár más nyugat-európai országokkal kapcsolatban is, hogy a Covid ellenes pártoknak volt egy ilyen felfutása. Én azt gondolom, hogyha magas lesz a választási rész, és nagyon-nagyon kiélezett lesz a két párt közötti verseny, amire azért szerintem bizton számíthatunk, akkor a Mi Hazánk inkább nem fog bejutni listáról sem, mert inkább el fogják dönteni, hogy amúgy kit támogatnak. Itt megint a személyes szál nyilván nem reprezentatív, de nekem bőven vannak olyan amúgy Mi Hazánk szimpatizáns ismerőseim, akik amúgy 22-ben amúgy végül behozták a Fideszre, mert nehogy már a Márki-Zay Péter jöjjön. Úgyhogy itt ebben a szavazótáborban a heterogenitásában megvan ez, hogy amúgy ők is fognak dönteni arról, hogy most akkor Orbán Viktor szeretnénk, vagy nem szeretnénk Orbán Viktort, és amúgy nincs egy olyan fő téma, amiben most a Mi Hazánk megkülönbözteti magát annyira jól, mint mondjuk a Covid lezárásokkal kapcsolatban.
DK, Momentum, ki a harmadik?
MKKP.
MKKP. Ugye a DK részéről lehetett látni Gyurcsány Ferenc országjárását, ami kb. Úgy ért véget, mint hogyha meg se történt volna, különösebben nem volt politikai hatása, leszámítva azt a rendkívül szerencsétlen és visszataszító videót, amelyben újfent sikerült a legkarakteresebb baloldali pártként magát pozícionálnia.
A milliárdos megjelenik a putriban.
Abszolút, tehát látszott, hogy különösebben az a típusú választói csoporthoz, amelynek a leginkább szüksége lenne ilyen típusú politikára.
Ott megjelent
az a gazdagok.
A szegény szégyenítésen kívül sok más hozzászólása nincs. az MKKP csinálta egy nagyszabású rendezvényt Békemenet néven, amely valószínűleg tényleg a legnagyobb tömegrendezvénye volt a pártnak az eddigi történetében, de igazából politikai stratégiát nem villantottak, ugye egyébként mit gondolnak 26-ról, hogyan szeretnének indulni, egyáltalán hány egyéni képviselővel szeretnének megkivágni. Korábban Kovács Gergely azt mondta, hogy ezt április 1-ig lezongorázzák Magyar Péterrel. Én ezt amikor megpróbáltam április közepén megtudni, akkor ez meglehetős indulatokat váltott ki belőle, tehát nem lehet tudni, mikor lesz egyáltalán bármifajta tárgyalási kezdeményezésük, a Tisza párttal egyáltalán gondolkoznak-e ilyesmiben. És akkor itt van a Momentum, akik magukhoz mérten, hogy te is utaltál erre, a saját stratégiákat illetően most nagyon következetesen próbálnak az anti-orbánizmusban menetelni előre, a Kossuth rádiós interjúknak a megakadályozásával, a hídfoglalásokkal, és láthatóan, hogy tudunk hinni a közönyi kutatásoknak, valamifajta választói dicséret ezzel jár együtt, hiszen 1-2 százalékponttal tudtak följebb kapaszkodni, mire lehet ez elég.
Ezt szerintem nagyon fontos elmondani, hogy ugye maga ez a kétfarkús esemény is, illetve a Momentum hatházi tüntetések is ugye alapvetően a Pride-nak a megvédéséről, vagy a gyülekezési jognak a megvédéséről szólnak. És szerintem ahhoz képest, hogy hány ember gondolja Magyarországon, hogy a Pride egy jó esemény, vagy hogy meg kell lehessen tartani, ahhoz képest szerintem kevesen vannak ezeken a tüntetéseken, és ennek szerintem az első számú oka, hogy a 26-os választási versenyben szereplő szervezetek szervezik ezeket a kiállásokat. Tehát én például személy szerint sokkal szívesebben láttam volna, hogy mondjuk a Pride-nak, Pride-nak a szervezői összehoznak egy Rapid Pride-ot, és azt mondják, hogy már pedig mi most is csinálunk egyet pluszban, és jöjjön ki mindenki. Tehát hogy a választási harcon kívül levő szervezettől szerintem sokkal hihetőbb lenne nagyon sokak számára az, hogy ez valóban csak a meleg közösség melletti kiállásról szól, vagy a gyülekezési törvénynek a megvédéséről szól. Ez az, ami szerintem, tényleg azt gondolom, hogy egy Budapest Pride-on is sokkal többen vannak, mint ezeken a tüntetéseken voltak az elmúlt hetekben, és azt gondolom, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben akár olyan is, aki nem megy el egyik évben, vagy a másik évben, amikor nem ennyire kiélezett, bár mindig van erre feszültség pakolva a Fidesz részéről az elmúlt években, most kiment volna.
Bocs, szabadat ne feledd, szerintem sokat elmondják itt a magyar civil világnak a depolitizáltságáról az, hogy igazából a Pride, mintha hálás lenne azért, hogy ezzel az ügyel most nem neki kell foglalkoznia. Legalábbis az a típusú tematizáció és attraktív jelenlét, ami egy ilyen helyzetből törvényszerűen adódna, szerintem nem látszik most a szervezet részéről megmutatkozni, de simán lehet, hogy a június 28-ai nagy megmozdulásra gyúrnak csak.
Én csak azt mondom, hogy itt szerintem volt egy politikai lehetőség, amiben, hogyha ha bátrak, akkor bele lehetett volna szerintem állni, és alapvetően megmutatta volna szerintem jobban azt, hogy hány ember támogat egy ilyen típusú dolgot, vagy hány ember érez együtt ebben az ügyben. Úgyhogy én ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az MKKP rendezvényén is ez az, ami egy korlát, hogy egy 26-os választásban téttel rendelkező, és adott esetben bezavaró tényezőről van szó azoknak a választóknak a fejében, akik egyszerűen tudják, hogy a választásnak a tétje az Orbán vagy a nem Orbán, és megint csak szerintem fontos látni azt is, hogy az MKKP-ről már nem tudom hány ciklus óta mindig elhallgatjuk, hogy na majd most bejutnak-e, ugye, mert hogy viszonylag jó méréseket hoznak mondjuk két ciklus között, leginkább utána a legerősebb méréseiket az pont egyébként még a kegyelmi ügy kirobbanása előtt a teljes ellenzéki depresszióban az MKKP volt az, aki tudott növekedni, majd ahogyan kirajzolódtak jobban a törésvonalak, ez bezuhant, még az EP listájuk se tudott bejutni, ami valahogy szerintem így elsikkadt, vagy elment a radar alatt, hogy az mekkora kudarc adott esetben egy ennyi idős pártnak az esetében, aki ekkora téteket pakolt erre, országos kampányt próbált szervezni, visszaszorultak a helyi politikába alapvetően, én ezt gondolom, és nyilvánvalóan az a kérdés, hogy most akkor itt lesz a tér nekik visszanövekedni, szerintem ez gyakorlatilag már eldölt, igen. És inkább azt látjuk, hogy egy önfenntartás van, vagy adott esetben arra készülnek, hogy majd hogyan lehet egy plurálisabb helyzetben kifejlődni jobban.
Szerintem az MKKP már nagyon-nagyon régóta beleesett abba a csapdába, ami azért egy párt, általában nem felróni szokták, hogy van üzenete. És az MKKP-nak szerintem az alulról jövő kezdeményezések, a tegyél te is a problémáért, hogyha tapasztalsz valamit, és a helyi cselekvés az egyik legnagyobb üzenete, és szerintem az, hogy ők az önkormányzati választásokon amúgy, én azt gondolom, hogy lehet, hogy az EP lista az sikertelen volt, de szerintem az önkormányzati választáson például kifejezetten jól szerepeltek, hiszen ugye polgármestert is adtak, és beleszorultak ebbe, hiszen ugye az, hogy amúgy fel kell újítani a járdát, vagy le kell festeni a padot, vagy nem szabad egy újabb szállodát, vagy egy újabb zárt lakóközösséget fölhúzni egy erdő helyére, ez amúgy önkormányzati hatáskör, legalábbis néhol, ahol még meghagyta a Fidesz, ott még önkormányzati hatáskör, és az MKKP lényegében beleszorult abba, hogy nekik ez a fő mondani valójuk, és országos politikai szintéren lényegében nincs üzenetük, és nem is nagyon tudnak így tematizálni. És hát ugye Ruf Bálint mondta még valamelyik videóban, hogy lényegében a két legismertebb arca ennek a pártnak, vagy három legismertebb arca a pártnak lényegében elveszik az önkormányzati munkában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy például, hogy az MKKP-nak volt az egyik legnagyobb rendezvény a Pride-dal kapcsolatban, az ennek is köszönhető, hogy azért ennek van egy társadalmi támogatottsága, ez a helyben szervezzünk valamit, és helyben oldjuk meg a problémákat, csak ezek az emberek amúgy országos, vagy országgyűlési választáson, vagy akár EP-listás választáson nem az MKKP-t fogják támogatni, mert ugye ott ennél fajsúlyosabb kérdések esnek latba, például, hogy Orbán Viktornak fogják-e hívni a miniszterelnököt, vagy nem. És én is azt gondolom...
Nóra, szerintem azt mellettér, hogy igazából ez a definitív kérdés, és minden más el fog törpülni a választói...
Az országgyűlési választáson.
Igen, de szerintem van egy nagyon izgalmas ellentmondás a kétfarkúak kapcsán, ami most fogalmazódott meg bennem, miközben beszélgetünk róla, hogy miközben van ez, hogy ők a politikai aktivitásra vagy a közösségi cselekvésre bíztatnak, valójában a nagy politikai sikerük azon múlik, hogy hányan vannak kiábrándulva valójában a politikából. Tehát akkor teljesít jobban az MKKP annak egy barométere, hogy éppen a nagypártokból és a politikai életből mennyire vannak kiábrándulva. Szerintem ez nagyon izgalmas ellentmondás, hogy most, amikor van valódi tér politikai cselekvésre, akkor a cselekvéssel magához vonzó párt, az pont, hogy kevésbé van konjunktúrája.
Csak ez lokális cselekvés. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem ellentmondás, hanem pont.
A Tisza-szigetek is nagyon sok lokális dolgot csinálnak, és alapvetően az, hogy van egy nagy politikai tét is, az inkább erősíti, mint sem gyengíti őket.
Én élő kutyapártos nem találkoztam, nyilván nem reprezentatív mint a tüntetésen, de kamera előtt, kamerán kívül mindenki nagyon egyértelműen jelezte, hogy legfeljebb az egyéni körzetben számíthat a kutyapárt a szavazatára. Menjünk tovább a választási rendszer kérdéseivel, mert ugye ez egy nagyon sajátos helyzete Magyarországnak, hogy ahogy érkeznek a választások, úgy változnak a törvények. Az önkormányzati választás előtt is megtörtént ugye a tisztánlistás áttétele a fővárosi közgyűlésnek. 22-t megelőzően is volt ugye egy a listállítás szabályait fölülíró választási törvénymódosítás, és ugye most tavaly is történt egy módosítás, aminek köszönhetően itt Pest megyében kettővel több egyéni körzet lesz 2026-ban. Tamás, elsőként téged kérdezlek, ennek mekkora jelentősége van, mert én azt mondanám, hogy jelentős, de ahhoz képest mondjuk, ahogyan a nyilvánosságban ezt kezelték, meg pláne ahogyan mondjuk része a politikai diskurzusnak, kb. Mindenki elfogadta, hogy ez van, és hát Istenem, így kell akkor, hogy megmérkőzni a hatalomért.
Az, hogy Pest megyének kellett két új választókerület, ezt már mi is leírtuk korábban. Mi mondjuk hármat javasoltunk, tehát hogy 3+ választókerület kellett volna itt ennek a területrésznek, de ahogy meglettek húzva a választókerületek, és ahol meglettek húzva furcsa módon a választókerületek, hogyha kiki meccs lesz az országgyűlési választáson, ez maximum 3 vagy 4 olyan választókerületi határ meghúzás volt, ami érdemben befolyásolhatja az eredményeket, és az sem például itt Érden, hanem sokkal inkább a szentendrei választókerület, illetve a két székesfehérvári választókerület az, amely érdekesen és furcsán van olyan szempontból meghúzva, hogy amúgy a Fideszt hozza ki sokkal inkább győztesnek, és ugye 14 megyéhez pedig pedig 16 megyéhez pedig nem is lett nyúlva, lényegében a választókerületi határok azok teljes mértékben megmaradtak, úgyhogy amire te is utaltál, itt ebben a választási rendszer játékban nem is az a szép, hogy amúgy mik most éppen a játékszabályok, hanem hogy mik lesznek majd egy év múlva a játékszabályok, és mondjuk akár az előző részhez is hozzá csatlakozva, hogy fog-e úgy változtatni a választási rendszeren a Fidesz, hogy mondjuk helyzetbe hozza azokat a pártokat, amikről az előző szekcióban beszéltünk. Ugyanis az, hogy amúgy ki meccset kell játszani a Fidesz-szel szemben, azt a többségi irányba eltolódott vegyes választási rendszer, illetve a győztes kompenzáció az, ami előrevetíti, vagy konkrétan ezt a helyzetet teremti. Hogyha fel fogunk ébredni november környékén, és a Fidesz beterjesztett éjfél környékén egy választási törvény javaslatot, vagy törvénymódosító javaslatot, ami konkrétan azt mondja, hogy akkor mostantól nem egyéni jelöltekre és listákra, hanem csak listákra fogunk szavazni, és teljesen arányos lesz a választási rendszer, na akkor kezdődik az a játék el, amikor lehet, hogy volt értelme a Momentumnak mondjuk tüntetéseket szervezni, a Hatházinak meghirdetni a Duna koalíciót, vagy az MKKP-nak a helyi lokális ügyekkel foglalkozni, akkor ugyanis már rögtön nagyobb valószínűséggel fognak ezek a pártok megugrani a bejutási küszöböt.
Föl is vezetett, kívánom a kérdésemet a Nórához, mert a politikai tanácsadót szeretném megszólítani. Tehát, hogyha tényleg ez a helyzet előállna, leszállított 3%-os küszöb, tisztán listás, arányos választási rendszer, ez amekkora lehetőség ezeknek az ellenzéki pártoknak, utalt a Tamás, egyben akkora bélyeg is, hiszen nyilvánvalóan, hogy a nyilvánosságnak egy nem meghatározható, de eléggé jelentős része kollaborációval vádolná őket, hogyha ezt elkezdenék üdvözölni, és gyúrnának a választás, hogy most végre megmérettessék saját magukat. Mit tehet egy ilyen helyzetben egy olyan ellenzéki párt, akinek az érdekei nyilván abba az irányba hatnak, hogy ott legyen a szavazólapon és bejusson a parlamentbe, de közben nyilvánvalóan ezzel részben a kollaboráció vágyát szükségszerűen magára égeti, másrészt veszélyezteteti a kormányváltást.
Szerintem nagyon izgalmas kérdés ez nyilván, hogy milyen választási rendszerben kell majd elindulni. Én alapvetően, akár tanácsadóként, akár magánemberként azt gondolom, hogy abban kell elindulni, ami van, és ott kell győzni, és alapvetően ez az, ami a legfontosabb, és szerintem ez aki így áll hozzá, szerintem az nagyobb eséllyel pályázik a választóknak a bizalmára. Szerintem az egyik legkínosabb ellentmondás Hatházi Ákosnak a szereplésében az elmúlt időszakban az, hogy miközben ő egy győztes egyéni képviselő, a közben korábban elcsalt, meg jövőben elcsalt választásokat emlegett, ami szerintem megint csak egy nagyon kockázatos és adott esetben demobilizáló állítás is lehet, másrészt pedig a saját legitimációját, mint egyéni képviselő kérdőjelezi meg, úgyhogy ilyen szempontból szerintem abban kell indulni, ami van. Voltak sokkal elnyomóbb rendszerek, sokkal rosszabb szabályok között, sokkal egyenlőtlenebb erőforrásokkal, ahol igenis elindultak ellenzéki szereplők. Most az elmúlt hetekben pont chileiekkel beszélgettem, nekik ugye pont ez az egyik legnagyobb történetük, hogy hogyan sikerült egy ilyen plebiszcitummal, egy igen-nem választással ugye megindítani a rendszerváltásnak a lehetőségét a Pinochet diktatúrából. Úgyhogy alapvetően én azt gondolom, hogy a szöszölés azzal, meg azon keresztül való politizálás, hogy indokolta az indulás, vagy sem, meg aki ezen egyezkedik, az alapvetően azt gondolom, hogy egy marginalizálódó pályára állítja magát, és megint csak nincsen olyan recept, ami egyértelműen a Fidesznek, vagy egyértelműen a Tiszának szerintem az érdeke. Ez megint csak egy nagyon fontos dolog, hogy maga a választási rendszer és annak a tökéletesre húzásra, mondjuk a Fidesz, hogyha azt gondolja, hogy ezt csinálja, abból is lehet egy hübrisz helyzet nagyon könnyen.
Abszolút.
Például ugye a győztes kompenzáció kapcsán, ugye erről szerintem Tölgyesi Péter beszélt először, hogy ez nagyon könnyen egy ilyen átforduláshoz is vezethet, hiszen láttunk Fidesz kétharmadot 49%-os Fidesz eredmény mellett mondjuk, ugye? Ezt mind teremtette meg a győztes kompenzációnak a lehetősége 2018-ban, egy nagyon hasonló helyzet fordítva is elő tudott esetben állni. Ezzel csak azt próbálom mondani, hogy nem kell azt gondolni szerintem, hogy egy választási rendszer egyértelműen majd annak a szereplőnek lesz az érdeke, aki kormányzaton meghúzza azt, hiszen van a politikában nagyon sokszor beláthatatlan következmények, véletlenek, visszajára elsülő döntések vannak, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból a munkának az elvégzése, a politikai szervezésnek az elvégzése, és annak az eldöntése, hogy valaki a rendszerváltásért akar dolgozni, vagy a saját érdekeiért, ez az, ami a legfontosabb.
Tamás, visszatérő ellenzéki félelem, azért, mert alapvetően eddig az ellenzékiek voltak kárvalottja a választásnak, hogy elcsalják a választásokat. Érdekes lehet majd most az, hogyha esetleg majd fideszes oldalról megjelennek ezek az aggodalmak, hogy minden adott-e ahhoz, hogy megfelelően fair és tisztességes szabályok közepette, feltételek közepette lehessen a szavazatokat leadni. De hogy egy picit azért pörgessük át, milyen biztosítékok vannak igazából a rendszerben, amelyek garantálják azt, hogy a választások szabályosan tudjanak levonulni, hol vannak esetlegesen olyan kitettségek, amiket jó időben tudatosítani magában a közönségnek.
Igen, ez egy régóta bevett ellenzéki toposz volt, legalábbis 2022-ig mindenképpen. Ugye mindannyian emlékszünk 2018-ban, amikor hirtelen 20 vagy 30 percre leállt a Nemzeti Választási Irodának az oldala, és azóta is ellenzéki szavazóktól, vagy nem Fidesz szimpatizánsoktól folyamatosan visszakapom, amikor megtudják, hogy én választásokkal kapcsolatban, vagy választásokkal foglalkozom, hogy hát ott megmahinálták az informatikai rendszert. Na már most van egy jó hírem, eddig én legalábbis egyáltalán nem tudok olyan hírről, hogy amikor a szavazatokat leadjuk, és onnantól, hogy azt megszámolják és feltöltik az adatbázisba, hogy ebben a folyamatban, ebben a rendszerben bármilyen belenyúlás lett volna. Ezt 2022-ben az ellenzéki, hát nem is pártok, hanem sokkal inkább erre volt egy civil szerveződés, hogy minden egyes szavazókörben legyen megfelelő mennyiségű, tehát legalább két nem fideszes szavazatszámláló a szavazókörben, abban a szavazóhelyiségben, ahol a szavazatok megszámolásra kerülnek. Én azt gondolom, hogy ez az első lépés a TISZA számára és minden egyes ellenzéki szereplő számára, hogy a választások tisztaságát garantálni tudják. Akár úgy is, hogy mondjuk futtatni egy párhuzamos informatikai rendszert, amiben a saját maguk töltik föl az általuk is, tehát minden egyes, tehát aki még nem volt szavazatszámláló ilyen szavazókörben, annak mondom, hogy egy szavazóköri választási eredményt csak akkor válik hivatalossá és hitelessé, hogyha minden egyes szavazatszámláló, legyen ez akár kormánypárti, legyen ez akár ellenzéki, az aláírásával hitelesít, és annyi példányt fognak ebből a jegyzőkönyvből készíteni, amennyi a szavazatszámláló bizottságnak a létszáma. És lényegében, hogyha ezt beszkennelik és föltöltik mondjuk egy ilyen alternatív rendszerbe, akkor ők is tudják mondjuk alternatíve számolni a szavazatokat.
Bocs, de akkor itt hagyj csak egy vitát köztetek, mert igazából a Nóra, amikor 2022-ben volt az ellenzéki szavazatszámlálókra buzdító és azt szervező mozgalom meghirdetve, de kifejezetten kritikus voltál azzal kapcsolatban, hogy van-e értelme erőforrásokat egy ilyen tevékenységbe beletenni, úgyhogy kérlek, akkor ezt most itt folytassátok. A Tamás amellett érve, hogy pont most, ha jól értelek, amikor szoros lehet az eredmény, nagyon nagy jelentőség lenne annak, hogy legyen egy alternatív számolás is, ami visszakövethetővé teszi mondjuk az eredményeket. Te viszont korábban azt mondtad, hogy inkább a terepen való mozgósításra kéne az aktivistákat használni. Van-e ellentmondás, van-e vita? Remélem, igen.
Szerintem ez egy priorizálási kérdés alapvetően, tehát azzal én sem vitatkoznék, hogy meg kell tudnia ugrani a TISZÁ-nak azt, hogy legyenek szavazatszámláló és legyen párhuzamos számolása. Azt mondom, hogy most azért a szervezettségüket látva ezzel nem látom, hogy különösebb problémák lennek. Ott abban a megint csak minden véleménynek szerintem fontos a kontextusa és a politikai elemzésnek kifejezetten. Ott arról beszéltünk azokban az időkben, erről az első vétóivadnak volt az egyik mondásom akkor, hogy azt láttam, hogy az ellenzéki közösségben akár pártpolitikusok is arra biztatták az ellenzéki szavazókat, hogy menjenek el szavazatszámlálónak, ezzel biztosítsák a választásnak a tisztaságát, ahelyett, hogy azt kérték volna tőlük, hogy jöjjenek el mozgósítani azon a választási napon. Márpedig nagyon fontos a mozgósítás, tehát az, hogyha már valakinek elértük azt, hogy a szimpatizánsunk legyen, hogy fölhívjuk, bekopogjunk hozzá, megkérdezzük, hogy elment-e szavazni, megkérdezzük, hogy megkérdezte az ismerőseit, hogy elmentek-e szavazni. Tehát ez a típusú terepmunka, ez szerintem brutálisan fontos, és alapvetően minden önkéntesnek meg kell találni szerintem a helyét, hogy mi az, amiben a leginkább kompetens, jól érzi magát, és én alapvetően azt gondolom, hogy elsősorban fel kell tudni tölteni a hívásközpontot, a kopogtató csapatokat, és majd utána jön szerintem prioritási sorrendben azért a választási megfigyelőknek a kérdése, hiszen én is azt gondolom, hogy elsősorban azért itt a korábbi választásokon azzal a kényelmetlen igazsággal kellett szembesülni az ellenzéki közönségnek, például, hogyha elmentek szavazatszámlálónak is, hogy fideszes szavazók léteznek, nem pedig azzal a kényelmetlen igazsággal kellett szembesülniük, hogy elcsalják a választásokat.
Ez esetleg bármi?
Én azt gondolom, hogy mind a kettő fontos. Egy olyan kiélezett helyzetben, ami majd, hogyha nem billen meg egyik vagy másik irányba a rendszer, akkor mindenképpen fontos. És akár még, és akkor itt lehet, hogy lesz köztünk vita, egy ilyen kiélezett helyzetben lehet, hogy fontosabb, hogy a szavazóhelyiségben legyen egy pártaktivista, mint hogy azt a három, vagy nem tudom, 30 plusz embert még fölhívják. Nyilván a választási eredmény szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy a call center föl legyen töltve, de valóban, hogyha eddig még nem láttunk ilyet, hogy a hatalom részéről konkrét választási csalás sok lennének.
Vagy azok nem a szavazó helységben történtek.
Igen.
Tehát, hogy azért, hogy amit én ugye jobban ismerek körzeteket, ott effektíve az, hogy kiszolgáltatott embereknek a szavazatának a mondjuk így megvásárlása megtörténjen, az már napokkal, vagy egy-két héttel előtte, vagy legalább előtt a nap lezajlik ez a típusú választási magatartásra ösztönzés, most akkor hívjuk így. Szerintem az például egy sokkal súlyosabb kérdés, hogy az egzisztenciálisan kiszolgáltatott közösségek hogyan kapnak valamit, vagy hogyan vannak kényszerítve adott esetben, hogy bizonyos módon szavazzanak. Nagyon fontos, meg lehet nézni olyan szavazóköröket mondjuk, amik hajléktalan szállóknak oda szavaznak emberek, és milyen típusú kiszolgáltatottság van, vagy ugye tudjuk, hogy adott esetben közmunkával, vagy segély szempontjából kiszolgáltatott településeken még történnek, az nem a szavazó fülkében történik meg az a csalás, és azt egy olyan típusú mozgalom, mint amilyen mondjuk ugye a szavazatszámlálói mozgalom volt 22-ben, hozzá se tudna fogni, hogy ezt a típusú kérdést kezelje. Tehát ilyen szempontból a közösségszervezés előre, a végigjárása a körzeteknek, az embereknek a meggyőzése azzal kapcsolatban, hogy itt alapvetően ők szabadon tudjanak választani, szerintem sokkal fontosabb. Nem vitatva, hogy mondom, minimum követelmény, hogy teljesítse a TISZA a belső párhuzamos számlálást, és hogy legyen ott delegáltjuk, de ezek a csalások nagyon sokszor másképpen, vagy a választási magatartás befolyásolása másképpen zajlik.
Igen, szerintem ott jön el a kettőnk közötti kompromisszum pillanata, amikor mondjuk egy politikai szerveződés azon lamentál, hogy most akkor mozgósítani vigyel az aktivistát vagy delegátnak, az már régen rossz. Mm. Tehát, hogyha a szavazókörönként mondjuk van 10 vagy 15 ember, és abból ki kell választani kettőt, aki az adott szavazókörbe megy, ott már elgondolkodhat az a politikai erő azon, hogy most akkor le tudjuk-e váltani az Orbán rendszert, vagy nem, annak a politikai szereplő számára.
És akkor záráshoz közeledve, egy olyan kérdést szeretnék föltenni nektek, ami a 26 utáni állapotokra vonatkozik. Nevezetesen, hogy azt nem tudjuk, ki kinyeri a választást, de arra jó eséllyel fogadhatunk, hogy kétosztatúvá fog válni a politikai pártrendszer, lesz a Fidesz, lesz a TISZA, hogy lesznek-e még további szereplők, azt meglátjuk majd. Szerintetek mi múlik az, hogy ilyen értelemben ne csak két, a jobboldali és ennek különböző felfogásait való, de alapvetően mégiscsak karakterében erőteljesen jobboldali párt határozza meg a politikai kínálatot 26-tól kezdődően. Tehát kinyílik majd a tér a választásokat követően új politikai kezdeményezéseknek, épp ellenkezőleg rögzítődni fog hosszú időre ez a struktúra, és ebben kell mindenkinek gondolkodni, aki politizálni szeretne majd. Szóval hogyan gondolkodtok a párt struktúra egészének a megváltozásáról 26-ot követően? Tamás?
Na, azt gondolom, hogy én nem látok feltétlenül olyan szerveződést, ami mondjuk tovább tudná tágítani ezt a kétosztatúvá váló politikai teret. Természetesen azt gondolom, hogy akkor lenne egészséges egy pártrendszer, hogyha az ideológiai tárház minden palettája vagy minden oldala képviseltetné magát, de én nem feltétlenül látom, hogyha mondjuk akár a Tisza párt megnyeri a választásokat, hogy utána azzal kezd majd el foglalkozni, hogy mondjuk kinyissa a terepet mindenki számára, és virágozzon minden virág, és aztán majd nagyon-nagyon plurális lesz a rendszer, hogyha ellenzékébe kapja maga mellé a Fideszt, egy olyan Fideszt, amit amúgy még soha nem láttunk ellenzékben, akkor számára egy nagy kihívás lesz akár a hatalomnak a megtartása is. Úgyhogy én ebben nyilván a jóslás, ez most tényleg a jóslás és a tenyérjóslás kategóriája. Én nem látom azt, hogy ez majd nagyon a plurális irányba tolná el a hazai pártstruktúrát, és ráadásul amúgy ez látható sok környékbeli országban is, hogy amúgy a baloldali szerveződések rendkívül alacsony támogatottsággal rendelkeznek, és a jobb oldal az, ami sokkal inkább kinyílik, és a politikai spektrum szinte teljesen lefedi, sőt amúgy azokban az országokban, ahol mondjuk még névileg baloldali pártok még mindig vannak, ők is már sokkal inkább mondjuk jobboldali programmal szállnak síkba. Úgyhogy ez a világnak ez a jobbra tolódása, ez most Magyarországon is megfigyelhető.
Egyébként én vitatkoznék veled abban, hogy itt két jobboldali párt van.
Látom, nyugodtan
igen, lehet, hogy én egyedül vagyok, de azt gondolom, hogy a Tisza egy meglepően baloldali kampányt csinál alapvetően, amikről végig beszéltünk. A közszolgáltatósoknak a helyzete önmagában az, hogy a Tisza névvel behozza asszociációként a teljesen elhanyagolt kelet-magyarországi régiót. Én azt gondolom, hogy ennek igenis vannak olyan üzenetei, ami egy baloldali szavazó számára, vagy aki valamilyen fajta progresszív, szociális módon képzeli el a magyar jövőnek az újra szervezését, azt szerintem rá tud kapcsolódni, hasonlóképp akár mondjuk a vagyonadónak a behozása, bár egy elég finom formába fogalmazódott ez meg eddig, de azt gondolom, hogy szintén egy fontos kérdés, és egy olyan, amitől sokan távol tartják magukat, vagy a politikai bátortalanság jellemzi inkább ezt a témát sok helyen, úgyhogy én azt gondolom, hogy erős baloldali elemei vannak a Tiszának, és ez lehet egy külső nyomáskérdés, hogy mennyiben ezek kerülnek előtérbe, és mennyiben mondjuk az olyan inkább konzervatív, vagy fiskálisan konzervatív kérdések, mint ugye az SZIA téma. Tehát ebből a szempontból szerintem az, hogy mondjuk az áfa csökkentés az egy teljesen unikális, vagy univerzálisan elfogadott javaslat volt a Nemzethangjának az esetében, az SZIA csökkentés mondjuk nem. Ez már ilyen szempontból szerintem látszik az, hogy van egy nyomás, vagy egy visszatartás abból a szempontból, hogy a Fidesznek azt a perverz, újraelosztó működését, hogy felülre pakolta az alsóbb dolgozó rétegektől a nemzeti vagyont, és azt is mondta el magáról, hogy ezt a tőkés osztályt próbálja létrehozni teljesen felvállaltan, azt gondolom, hogy ez olyasmi, amiben egyszerűen kialakult talán egy immunrendszere szerintem a magyar népnek, hogy egyszerűen azokat az intézkedéseket, amik tovább pakolnák az elitbe az erőforrásokat nehéz szívvel, vagy alapvetően inkább nem tudná támogatni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem én bízom abban, hogy az Orbán rendszer után akármi is történik pontosan, az valamilyen szempontból az újraelosztásban igazságosabb, a szociális kérdésekben egyenlősítőbb, és a társadalmi mobilitást fokozó rendszer lesz. Szerintem erre vannak esélyek. A pártrendszer tekintetében meg hát valami olyasmire számítanék, ami 2010 előtt volt adott esetben, amiben azért inkább azt láttuk, hogy mindkét oldalon legalább két szereplő jelenik meg, tehát mondjuk a Fidesz és a Jobbik volt ugye a jobb oldalon, míg mondjuk a bal oldalon az MSZP mellett az SZDSZ meg más kisebb kezdeményezések, vagy az LMP mondjuk ugye 2009-ben belépett ebbe a térbe. Úgyhogy én alapvetően arra számítanék, hogy az Orbán rendszer leváltása után a tér az kinyílik, és kifejezetten az, hogy le lettek takarítva az óbaloldali erők. Én például várnék arra, hogy legyen baloldali kezdeményezés majd.
Tehát az, hogy mondjuk a Fidesztől balra van a Tisza párt, én azt abban vitatkoznék veled, hogy mondjuk a baloldali címkét a Tisza pártra ráagassuk. Én azt gondolom, hogy amúgy vannak kifejezetten olyan kezdeményezések, amivel mondjuk egy baloldali szavazó
ugye, ezt mondtam, igen.
együtt ezt tud mondom. Mozogni. én is így elsőként amúgy azt gondoltam, hogy majd a Tisza párt lehet, hogy kulturálisan jobboldali, de üzeneteiben pedig baloldali, ez a nemzet hangja kérdés sor volt az, ami teljesen eloszlatta nekem azt a képzetemet, hogy mondjuk ez egy kulturálisan jobboldali, de gazdaságilag baloldali lenne. Én azt gondolom, hogy jobboldali kormányok is ennél még sokkal szociálisabb kérdéseket vagy programokat is meg tudnak és meg tudnak hirdetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Tisza ebből a szempontból is a jobb oldalra. Lehet, hogy az Orbán kormánytól balra, de mindenképpen jobb oldalra tehető. Úgyhogy igen, ennyi, bocsánat. De ebben vitatkozok.
Meglátjuk, szerintem nem tudjuk.
És még egy dolog, hogy ugye nem tudjuk, hogy milyen választási rendszerben, ahogy már az előbb is kifejtettük, nem tudjuk, hogy milyen választási rendszerben fog lezajlódni a 26-os választás. Az, amit én a válaszomban mondtam, az a mostani esetre volt vonatkoztatva. Teljesen más lesz a párstruktúra, hogyha mondjuk átállnak listás arányos választási rendszerre. De akkor hatalmas baj van a Fidesznél. Tehát ezt így mindenkinek így elviszem, vagy elküldöm ilyen takeaway message-be, ilyen üzenetként, hogyha így kelünk fel novemberben, akkor ott hatalmas baj van.
De még decemberben is akár.
Még akár decemberben is.
És akkor zárásként van esetleg olyan gondolatotok, amire nem tudtatok sort keríteni valamelyik kérdés kapcsán, kifejtsétek, de szeretnétek még így a zárókörben esetleg megosztani a nézőinkkel, akár Tamás, akár Nóra.
Nekem a választási rendszer, hogy kell-e foglalkoznunk azzal, hogy milyen, vagy el kell fogadnunk amilyen, és abban kell megméretnie magát az egyes politikai szerveződéseknek. Erre nekünk ugye volt egy kezdeményezésünk az önkormányzati választókerületekkel kapcsolatban, a TASZ-szal együttműködve, hogy legalább az önkormányzati választókerületeket egy kicsit bíráljuk felül, és abba a folyamatba szóljunk bele, amiben akár törvénytelen választókerületeket húznak meg. Hát a Telex hasábjain el lehet olvasni, hogy mennyire jártunk sikerrel. Konkrétan volt olyan törvényszék, ami az egyértelmű törvénysértő választókerületi határt nem semmisítette meg az önkormányzati választókerületek tekintetében, csak arra hivatkozva, hogy amúgy az előterjesztő vagy az indítványozó nem az adott választókerületben létezik. Én azt gondolom, hogy jelenleg egy olyan közjogi struktúrában létezünk, ahol semmilyen jogorvoslati és semmilyen eszközünk nincs arra, hogy amúgy a választási rendszer mienségét befolyásolni tudjuk, azt a NER boszorkány konyhájában főzik meg, és ehhez kell alkalmazkodni az ellenzéki szereplőknek. Még egy kis színes, hogy ugye az új választókerületi határoknak a határok, azok hajnal 3-kor lettek közzétéve, és már aznap megszavazta az éppen illetékes bizottság, és lényegében nekem ilyen 5-6 órámba került, mire azt a szöveget, ami a választókerületi határokat tartalmaz, a térképi formában is megjelenítsem, mert hogy nem volt semmilyen vizuális melléklete ennek a törvénymódosító javaslatnak, úgyhogy ennyire átlátható a rendszer és a választókerületi határ meghúzás. Én szerintem ismerem az összes olyan embert, aki Magyarországon mondjuk választókerületi határ meghúzással foglalkozik, én is köztük vagyok, és senki nem tudott, hogy ezt most kirajzolta meg, milyen szempontok alapján, milyen matematika alapján, úgyhogy ehhez alkalmazkodni kell, de úgy tűnik, hogy a Tisza az alkalmazkodik is, és eddig meglehető sikerrel.
Én alapvetően, ami engem foglalkoztat mostanában, az tényleg ez, hogy hogyan próbálják használni a figyelemet a politikai szereplők, és miként próbálnak élni vele, vagy visszaélni vele, és kifejezetten, hogyha visszacsatoltak a beszélgetésnek az elejére, Orbán Viktor beszélgetésében Hont Andrással, alapvetően engem ez az, ami foglalkoztat, hogy mi az, ami nem kerül szóba, mi az, amit nem vetnek föl Orbán Viktorral szemben, vagy amit ő nem hoz szóba. Nem hozta szóba nyilvánvalóan a Dunafair dolgozóinak elbocsátását, nem hozta szóba a száj- és körömfájás vírus, ami a magyar vidéknek, meg alapvetően amúgy mindannyiunknak, akik fogyasztunk valamilyen állati terméket, a problémája lesz. A vámokkal kapcsolatban igazából nem nagyon tudott mit mondani. Ha azt nézzük, hogy mi az, amiről mondjuk a független nyilvánosság nem beszél. Szerintem ez is nagyon fontos kérdés. Mindig legyünk önkritikusak is ebben a tekintetben. Mondjuk volt ugye az alkotmánymódosítás a múlt héten, ugyanazon a törvénykezési napon a volán dolgozóinak a sztrájkját ellehetetlenítő személyszállítási törvénymódosítás átment. Úgyhogy én alapvetően azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz a következő egy évben, abszolút, hogy Orbán Viktor és Magyar Péternek a párharca ne takarjon ki olyan ügyeket, amik tényleg alapvetően évekre meg tudják határozni majd a magyar dolgozóknak, a magyar népnek a sorsát. Én szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és kifejezetten erre biztatnék mindenkit, hogy ezzel kapcsolatban a minél szélesebb körű tájékozódás, arra való képesség, hogy felismerjük, hogy itt a figyelmünket hogyan próbálják használni, mert a szavazatunk mellett ez a másik dolog, amire minden politikus most nagyon-nagyon utazik. Szerintem engem ez az, ami még itt foglalkoztatni fog a következő időszakban.
Kovalcsik Tamás, a Választási Földrajztól köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mindenképpen kövessétek a Választási Földrajz Facebook oldalát, illetve nézzétek a Politikai Vetület című műsorunkat, amiben Szóró Ercil és kollégám a Választási Földrajz szakemberével együttműködésben különböző régióknak az izgalmas összefüggéseit mutatja be hétről hétre. 5 adás érhető el eddig a csatornán, még 2 további adás érkezik. Köszönöm szépen a közreműködésed. Szóra politikai tanácsadó, Jámbor András országgyűlési képviselő munkatársa. Mindenképpen hallgassátok a Belépési küszöböt, amely a Partizán podcast oldalán fut. Ebben Nóra legutóbb egyébként egy kérdezfelelek adásban válaszolt nagyon izgalmas kérdésekre, például a morál és a politika összefüggéseire, de más olyan dolgokra is, amelyek ismerősek lehetnek most ebből a beszélgetésből is. Tehát szerintem, hogyha ezt most élvezted, akkor mindenképpen hallgass meg azt is. Illetve van egy Substack oldala is, amit szintén belinkeltünk ide a leírásba, azon keresztül pedig a gondolatait tudod megismerni, olvasni. Tehát lehet hallgatni, lehet olvasni, és amikor itt van a műsorban, akkor lehet látni is Nórát. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok mindketten, gyertek majd máskor is.
Nagyon köszönjük
nektek, sziasztok! Köszönjük. Egy nagy tapsot szeretnék kérni a két vendégünknek. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a turnénk érdi állomásának az élő adása. Ahogy azt az adás elején már mondtam, jövő héten érkezünk majd Dunaújvárosba. A Dunaújvárosi állomáson majd az élő adás egy vétó lesz, ahol Ruf Bálint és Vida Kamilla érkeznek majd, hogy pontosan hol lesz látható az adás, és hogyan tudsz egyet szerezni, azt a leírásban található linken keresztül tudod megismerni. Ami még fontos, hogy ezt is elmondtam az adás elején, de nem lehet elégszer elmondani, továbbra is gyűjtjük az adó 1%-okat, tehát ha szeretnéd, hogy jövőre még hosszabb turnét tudjunk csinálni, még több pontja jussunk el az országnak, egyetértve Nórával, hogy azokat a vakfoltokat tudjuk tömködni, vagy hát képzavarral érve, felszámolni, amelyek jelenleg egyébként valóban tényleg eléggé bosszantó a részei a független nyilvánossági, a Partizán működésének is, akkor kérlek, hogy segíts abban, hogy legyen elég erőforrásunk 2026-ban, állj mellénk az 1%-oda, és én megígérem neked, hogy benne leszünk a politikai események sűrűjében, sőt, a tekintetünket és a figyelmünket olyan ügyekre is rá fogjuk fordítani, amelyeket egyébként sajnos mások az országos nyilvánosságban nem biztos, hogy feldolgoznak. Így tettünk egyébként a száj- és körönfájás járvány esetében, amikor elmentünk olyan helyekre, a kormány médiaállításaival ellentétben nem a vírust hordozva, hanem pont megnézve, hogy hogyan zajlik a védekezés. Szóval olyan helyekre, amelyekre egyébként nem feltétlenül jutottak el más tábok, de ugyanígy például a Nemzethangja esetében pedig kifejezetten olyan 2000 fő környéki településekre néztünk el, amelyekről azt gondoljuk, hogy meghatározó jelentőségek lesznek majd a választási kimenetelben. Úgyhogy rengeteg ilyen tervünk van, de ezek a legerőforrásigényesebb produktumok, úgyhogy azt kérem tőled, ha szeretnéd, hogy még több ilyen adást és még több ilyen tartalmat tudjunk előállítani, akkor az adód 1%-ával állj mellénk és támogass bennünket. Ugyanígy kérem még azt is tőled, hogyha szeretnéd, hogy bizonyítsuk Orbán Viktor miniszterelnök részére, hogy a Partizán abszolút az értelmes vita és interjúkészítés helyszíne, akkor támogass azt a petíciót, amit csütörtök óta már több mint 10 000-en írtatok alá. Nagyon köszönöm mindenkinek, akik mellénk állt ebben a kérdésben is. Köszönöm szépen, hogy a közösség erejével segítitek azt, hogy fel tudjuk mutatni, hogy Magyarország legnagyobb közfinanszírozott médiumában abszolút elférne már egy miniszterelnöki interjú. Mi erre maximálisan készen vagyunk, bármelyik pillanatban készen állunk, és természetesen bármikor megteszik az elszükséges lépéseket. A meghívót elküldtük a miniszterelnökségre, úgyhogy rajtunk nem fog múlni ez a dolog. Gondolom, most menjen le azért a húsvét, így dukál és így kívánja már csak a jó szokás is, de természetesen a következő időszakban eszméletlenül fontos lenne az, hogy itt ebben a nyilvánosságban is Orbán Viktort lehessen kérdezni azokról a kérdésekről, amelyekről például most meghívott vendégével beszélgettem az elmúlt közel másfél órában. Szóval, ha ehhez szeretnél te is hozzájárulni, akkor kérlek, állj a közösségünkbe, és te is írd alá ezt a petíciót annak érdekében, hogy föl tudjuk mutatni milyen sokan követelitek ezt, milyen sokan szeretnétek azt, hogy itt is megvalósuljon egy ilyen interjú lehetősége. Elmondtam mindent, úgyhogy most már csak annyi maradt, hogy munkatársaim nevében megköszönjem a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márta voltam Érdről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.